Kegyelemnektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a Úr Jézus Krisztustól. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 271. dicséretünknek mind a négy versét, az első verset fennállva, majd helyüket elfoglalva a második verset, a negyedik verset énekeljük. Isten mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, különféle kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Hallottuk Istenünk igényét, gyertek imádkozzunk. Mennyi Atyán, kérjük, hogy áld meg a mai Isten tiszteltünket. Köszönjük, hogy egybe gyűjtöttél bennünket. Kérünk mindazokért, akik most otthonainkban vannak. Minden emberért, minden gyülekezeti tagért, rokonainkért, ismerőseinkért, hozzátartozóinkért. Minden keresztényért a világban, akiket talán éppen hitükért üldöznek. Minden emberért a világban, hiszen te mindenkinek Atya vagy. Kérjük, te munkáld, hogy mindenki életében, szívében és lelkében. Add, hogy mi is növekedjünk-e mai napon, hitben, látásban és megértésben. Kérjük, légy jelen közöttünk. Amen. Foglaljunk helyet a gyülekezetben. Egyet, két igeverset olvasok. A Betűzus beléhez írt levélben az 5. fejezetben. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idő gonoszak. Éppen azért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Kedves testvérek, mindenki szeretettel köszöntök és üdvözlök együtt lehetünk ebben az órában. Isten igéje mellett, és ismét kaphatunk lelki táplálékot. A mai alkalommal az imént felolvasott szakasz alapján arról a belső folyamatról szeretnék beszélni, aminek mindannyiunk része, hogy hogyan tudunk mi az Istenben növekedni, hiszen ez a szakasz, amit imént felolvastam erről szól, hogyan épül föl a Krisztus teste a Földön, és annak mi hogy lehetünk élő tagjai, ezt most nem fogom paradigmatikusan körbejárni, de ez lenne a témám. Illetve azon belül mindenki a saját életében, a saját lelkében hogyan tudja ezt a folyamatot egyrészt maga megélni, és aztán kapcsolódni Krisztus testéhez. Ehhez a kulcs pont ahonnan végül sem indulnék, ez lényegében a saját elmém, onnan indulnék el, hogy micsoda az elme, mi az bennünk, mert ugye ez volt itt az igében a 17. versben, éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Tehát úgy tűnik, hogy a megértésnek fontos szerepe van, mert amit nem értünk, hogy elménkkel fel sem tudunk fogni, azt nehezen tudjuk az életünk középpontjába tenni. Ez egy paradoxon, mert másrészt meg azt tanítjuk, hogy az emberi elme fel nem tudja fogni az Isten dolgot. Hát egyszerre kapunk egy hatalmas lehetőséget, hogy megérthessük Istent, hogy ki jó, aki Jézus Krisztusban számunkra, másrészt meg, mert kapunk egy terhet, vagy egy kisebb lehetőséget. Hát mi az elménkkel, hogyan érthetnénk meg az Istennek a dolgait, és itt egy tehetetlenséget érzünk, és a kettő között ingadozik az ember. Tehát egyrészt azt érzi, hogy Isten igenis érthető, felfogható, követhető, világosak az ő útmutatásai, másrészt pedig ott állunk azzal, hogy de sok tekintetben meghaladja az értelmünket, és sok tekintetben mégis bizonytalanak vagyunk, és azt nem értjük, hogy kicsoda az Isten, mit akar velünk, hogyan cselekedjünk. Azt, hogy Isten meghaladja az értelmünket, az igazából nem arra vonatkozik, hogy az elmék képtelen az Isten dolgainak a felfogására, hanem arra, hogy az elme soha nem jut a végére. Tehát soha nem lesz az a pillanat, amikor azt fogom mondani, hogy most már tökéletesen bármit is tudok, mert mindig van egy következő lépése a tökéletesedésnek, az ismeretnek vagy a tudásnak. Tehát ez igazából egy jó hír, tehát nem negatívan szeretném ezt aztán, hogy elménkkel soha meg nem érthetjük Istent, hanem azt, hogy az elmével nincsen lehatára, mi emberi elménkkel. Itt megkülönböztetném a Krisztus értelmét, a Krisztus tudatosságát és az emberi tudatosságot. Krisztus elméje, Krisztus tudatossága, az Isteni tudatosságnak a hordozója ezen a földön. Ezért, ha valaki Krisztusban van, akkor a Krisztus tudatosságában van, Krisztus elméjének a hatását érezteti magán, és ilyen értelemben rácsatlakozott a Szentlélekre, amely szintén az isteni tudásnak és belső minőségnek a hordozója. És amikor Szentlélekben vagyunk, akkor a mi elménkkel lényegében egy magasabb, nálunk nagyobb tudatosság részeként tapasztaljuk magunkat, és ezzel válunk egyé. Ez egy örömérzetet okoz az embernél, ezt nevezzük üdvösségnek, amikor megtalálja az ember az elméjében, elméjén keresztül is, hiszen a megértés fontos. Minden ember, aki az Istennel találkozott, az tudatosan értene azt. Tehát tudatában volt, hogy Istennel találkozott. Azért próféták is leírták az élményeiket, hogyan látták meg Isten, hogyan jelent meg neki. Krisztus is elmondta, hogy kicsoda az Isten. Ezt az elméjén keresztül, a tudatosságán keresztül, a tanítványok is elméjükön keresztül megértve az Isten beszédét, a Krisztus beszédét, befogadták a szívükben az Isten, és utána megváltozva, az elméjük megváltozott ezáltal, mert valami nagyobbat és teljesebbet tapasztaltak, elindultak a kitűtjen. Tehát napi 24 órában lényegében az elménkkel vagyunk, ezért szoktuk mondani, hogy homo sapiens, az ember az értelmes ember, az értelmében élő ember, az elméjében élő ember. Mi testben is vagyunk itt a Földön, és van egy nagyon jó eszközünk, ami szellemi, lelki dimenzióban van, ezt az elmének is nevezhetjük, amit nem azonosítanék az agyunkkal, hanem ez egy része a személyiségünknek, de még más fogalmakat is használ a Szentírás, használja a lelket is, amit megkülönböztet bizonyos értelemben az elmétől, de mégis rokon, szinoníma vele, és néha összekeverhetjük most lelkünk, vagy az elmén, tehát használjuk ezt megkülönböztetésképpen. Úgy is mondhatnánk, hogy a léleknek egy aspektusa az elme, amivel felfogja a dolgait, mint egy, ugye, egy testnek is vannak részei, amin keresztül érzékel, ugyanígy a léleknek az elme lényegében az érzékelő szerve, amivel tudatossággal tudja értelmezni magát, mert ha a lélek nem tudná önmagát értelmezni, akkor sem önmagáról nem tudna, sem másokról nem tudhatna. Ezért nem lehetnénk kapcsolatban önmagunkkal, mert az is valamilyen szinten az elmén keresztül történik, illetve másokkal sem. Tehát ezért egy érzékszerve így is felfoghatnánk az elmet, de az elmét azért nem szabad isteníteni, hogy minden a ráció, mert ez egy kísértés az ember számára, azt hiszi, hogy az eszköz, az már a végcél, az a király, ez az uralkodó. Nem szabad istenítenie, mert itt jön az, hogy ez csak egy érzékszervünk lényegében, amin keresztül mi a döntéseket is meghozhatjuk, értelmezzük a világ dolgait, vagy önmagunk dolgait, illetve Isten dolgait is tudathatjuk. Tehát, amikor Istent próbáljuk megérteni, akkor az elménket is használjuk. Ezért van ide egy érdekes, ezért van információ, mert az elme számára az információ az az üzenet, az a tápanyag, amivel dolgozik, és ha nincs valamiről információja, akkor egyszerűen nem tudja összerakni, hogy miről van szó. Nem lehet értelmet. Ezért fontos a beszéd, az írás, ezért fontosak a tudományok is, amelyek leírják a valóságot, amely körbevesz bennünket, de mindegyiket az elménken keresztül értelmezzük, raktározzuk el, és így tudunk élni a világunkban. Ugyanezt, mivel hogy Isten saját képére és hasonlatosságára teremtette az ember, ezért van az Istennek is, így nézzük, lélektudatossága, amely meghaladja úgymond azt a tudatosságot, amit mi az elménknek nevezünk, illetve ugyanúgy nekünk is van lelkünk, mert a lélek az értelmen keresztül, az elmén keresztül vesz fel a kapcsolatot a világgal, és értelmezi önmagát is. Hogy így legyen tudatos az ember, ezért minden egyes ember nem úgy lehet ki, hogy nem tudatos önmagával, minden esetben a lélek úgy nyilvánul meg, mint akinek van tudatossága is. Ezt az értelmén keresztül végzi, illetve magának a léleknek a megismerésében megtapasztalhatja azt, hogy különböző dimenziók vannak fölötte, az isteni világot is nevezhetjük, láthatatlan világot nevezhetjük. A földi világban és az elme látja, hogy van a látható része a látható világnak, és vannak a mikroszkopikus részek, vagy a finomabb fizikai résznek, és még azok is kutathatók. És az elme képes ezekre a finomabb szintekre eljutni. Ezért az elme egy csodálatos eszköz a mi számunkra, és hogyha jól használjuk a lélekkel és Istennel összeköttetésben, akkor segítünk nyilván. Abban az esetben, hogyha ez nem történik meg, és nem jól működik, a harmóniát megbontja, és az emberi elme különböző módon reagál, vagy éppen nem reagál az isteni információra, vagy eleve azt mondja az elme, hogy ilyen nincs. Nem hisz csak abban, amit lát, ez testi elmének fogjuk föl, aki csak a tapasztalatok vagy a racionális dolgokban tud hinni, az elmond, ugye Isten elmond fogalom, és azt mondják, ami ilyen elmond, az értelmezhetetlen számomra. És ezzel az elme lezárja az emberi megtapasztalást. Ugye akik hitben kezdenek el járni, vagy elkezdenek a hit után Krisztus útján járni, azok a lelki tapasztalatokat értelmezik az elméjükkel, és az elmének átmegy az értelmező funkciója a lelki világok megértését, az isteni világ megértésére. Erről beszél Pál apostol. Először beszél az elhíváson, mondjuk néhány dolgot, amit az elmétől fog. Mert ez is az elmény keresztül érkezik meg hozzánk. De Krisztus üzeneteképpen az apostol látásmódján keresztül, aki kapcsolatban van, inspirálva van az Isten lelkétől, hogy ezt közvetítsa a mi számunkra, hogy későbbiekben minden hívő ember számára világossá váljon az Úr. Hogyan kapcsolódunk mi a láthatatlan, de mégis valóságos isteni jelenléthez. Tehát az első az elhívás, amikor elhívást érez az ember, az elméjén és a lelkén keresztül, az egész lényén keresztül, hogy Isten megismerje. Ezt Jézus Krisztusban látja az apostol. Hiszen ti megtértetek, befogadtátok azt a Krisztust, akit prédikáltunk, és a prédikálás által felhívtuk az elmének, odaadtuk ezt a pontot, hogy Jézus Krisztus, elolvashatjuk az evangéliumokat, látjuk Jézus jelei csodáit, és azt a szeretetet, amire ő tanított, és az elmi nyitottá válik, és azt mondjuk nekünk, ez jó, számomra vonzó a Krisztusnak a tanítása, és azt az atyát, akiről Jézus beszél, szintén az életem részeként fel tudom fogni, és elkezdem érezni annak a tanításnak az erejét, amiről Krisztus tanít. És ezt jelenti az elhívás, hogy az alázatunk, mondja, teljes alázatossággal, szerénységet, türelemmel viseljétek el egymás szeretettel, igyekezzetek megtartani a lélekegységét. Ez azt jelenti, hogy mindannyian alázattan elkezdjük ezt a lelki folyamatot, hogy Istenhez kapcsolódunk a Krisztuson keresztül. Itt miért van szükség alázatra, szegénységre, türelemre, mert mindenki máshol van. Mindenki más, máshonnan jön, más gondolatok, más elmével érkezik ebbe a folyamatba, más élettapasztalatokkal, és mindenkinek a személyisége különböző. Ezért van türelemnek, a szeretetnek, szegénységnek, alázatnak, és hogy egymás szeretettel fogadjuk, a szeretet lényegében az a viszonyulás, amiben megengedjük azt, hogy a másik ember is ugyanahhoz csatlakozzon, amihez én. Illetve ő is felfogja azt, hogy különbözőképpen érkezünk meg Istenhez, de mégis ebben a szeretetben egy egységben tudunk lenni. És ezt a csodát tudjuk megélni. Igyekezzetek megtartani a lélek egységét, a békesség kötelékében. És ebben megtapasztalhatjuk, hogy a Krisztusban azt a fajta megtisztulásunkat, szeretetet, amit az Isten, ahogy az Isten viseltetik irántunk. Ez mindannyian közös élménye az első szeretetnek, másik fogalom, amit használ a Szentírás. Amikor az Istenhez közel kerülünk, akkor az Isten lényét szeretetképpen fogjuk megélni. Legtökéletesebben az Istenhez a szeretet által lehet kapcsolódni. Egyébként az emberekhez. Mert ez lesz a következő út, azért legyetek alázatosak, tartsátok meg a lélekegységét, és egymás iránt szeretettel legyetek, mert a kapcsolódásnak a legtökéletesebb és a megismerésnek a szellemi lelki világnak a legtökéletesebb módja a szeretet. Ez nem egy olyan, tehát nem az a szeretet, amit már egységbe tudunk. Ez egy lelki hogy így mondjam, a lélek és egymás megismerésének és a tudásnak és minden értelemnek a legfontosabb jellemzője az lélek, és a szeretetben van bennem, mert a megismerés tökéletessége is így adatik nekünk. Ez másról így mondja a Szentírás, hogy mindent Isten szeretet által alkotott. Tehát a teremtés végső motorja, az, ha így nézzük, a szeretet, és abban nyilvánul meg minden. Azért ennyire türelmes Isten a jelenségekkel kapcsolatban, azért ennyire hosszú türelmet, szeretetben van megalkotva minden hatás és ellenhatás is. Ezért végtelen türelmű az Isten, mert végülis ez a végtelen türelem a teremtés csodája miatt van így, hogy a fejlődés, ami megint a szeretet által van motiválva, megtörténhessen. Minden egyes lélek a maga útját járja, és végtelen türelemmel az Isten elkészíti a lépéseket, és ugye visszahatásokat is, jó és rossz ezért változik az életünkben, mert a lelki fejlődésünk ezeken a pontokon megy át. Ezért Isten is irántunk. Teljes alázatossággal, olyan értelemben, hogy türelemmel, szerénységgel, ugyanaz, tehát ahogy nekünk kell viszonyulnunk egymáshoz, vagy amire tanítva vagyunk, azt kell megértenünk, ez mindig Isten belső működésének a képe. Tehát az ember saját magában, saját lelkiségében, mivel Isten képére és hasonlóságára teremtetett, ugyanazokat a dolgokat tapasztalja meg magában kiciben, mint amely Istenben jelenik meg. Ezért ezek a tulajdonságok, hogy elmék is van, hogy tulajdonságok van, Istennek is tulajdonsága. Az, hogy szeretet van bennünk, ugyanúgy az Istennek is tulajdonsága, csak mértékét tekintve nagyobb ez a szeretet. És teljesebb. Tehát egy a hit, ahogy itt mondja, egy az elhívás, egy a keresség, minden egy, az Atya is egy, mindenkinek egy ugyanazon Istene van. És van a kegyelem, amely mindegyikünkért munkálkodik, a kegyelem pedig az a pillanat, amikor nem emberi cselekvések által, hanem Krisztusnak az ajándéka képpen a kegyelem. Lényegében az, hogy Isten részeltet engem valamire. Isten ad nekem egy olyan dolgot, amelyet soha, hogy úgy mondjam, nem az értelmeimért adja, ő akar nekem adni. Ez lenne a kegyelem, hogy ad egy olyan megtapasztalást önmagából, amely egy nagyobb teljesség. Ezt jelentette Krisztusban, az, hogy ő megérkezett, hogy felismerhetünk benne az Isten szeretetét, és elhívott apostolokat, tanítókat, prófétákat, és mindezeken keresztül elkezdte munkálni az emberekben az ő megismerését. Többé ne legyünk kiskorúak, a végcél pedig az, hogy kiskorúságból, amikor még nem értjük, nem tudjuk ezeket a dolgokat, eljussunk egyre nagyobb lelki ismeretre, és végül egy felnőtt korúságra, egy élet felnőtt korúságra, mint a képben, amikor teljesen felnövekedben, végül is megtapasztalhatjuk az Istentől a saját életünkben, illetve együtt is ezt ki tudjuk átvázolni. És itt ennek a középpontja lényegében Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egy beilleszkedve és összefogva különféle kapcsolatok segítségével minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről. Most ezt úgy is értelmezhetném, hogy az egész test gondoskodik önmaga növekedéséről. Másrésztről, hogy mi együtt egy Krisztus testet adunk ki, amely növekszik. Másrészt úgy is, amikor mi ebbe beletakarodunk, mi saját magunk növekedéséről így tudunk gondoskodni. Tehát a mi növekedésünk a Krisztus testének növekedésétől függ. Tehát amennyiben nem növekszik Krisztus testen, én sem tudok növekedni. És amennyiben én nem kapcsolódok a főhöz, akkor abban az esetben a Krisztus teste sem tud növekedni. Tehát mi a Krisztus testével megint össze vagyunk kapcsolva, mint hogyha mi tagjai vagyunk, a fülönnek önállóan nem növekszik. A testben is nem lehetek fül. És így mondom, csak igen, nálam én egy fül vagyok, hogy én hallom Isten dolgai, de nem kapcsolódom hozzá. Tehát így vagyunk mi egymáshoz kapcsolva. Innen értjük meg, hogy miért kell alázattal, szerénységgel, szeretettel egymáshoz viszonyulni. Az én lelki fejlődésem valami értelemben a másiktól is így függ. Mármint a lélek egységét tekintve. Ezért nem vagyunk elválasztva egymástól, bizonyos értelemben, másrészt meg azt tapasztaljuk, hogy mennyi minden más, mennyi minden nehezen viseljük egymást, nehezen hordozunk el esetleg, hogy nem értjük egymást. Ezért az isteni dolgokban fogjuk megtapasztalni az egységet. Mind arról, ami itt szó volt, az az Istennel való egységet érinti. És erre mondja Pál apostol, hogy jól vigyázzatok, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, hogy Isten iránti dolgokban értsétek meg, kihasználva az alkalmas időt, mert az idő valószínűleg, értsétek meg, hogy mi az Isten akarja. Ez nem csak azt jelenti, hogy én most mit kell tennem, balra menjek, jobbra menjek, hanem az Isten akaratát megértem a lelki valóságokat, minőségeket az Istentől, elfoglalom azt a helyemet a Krisztus testébe, ahová én tartozom, és elkezdek egyre jobban működni az egész testi javára, és közben pedig én is átélem a fejlődésem. Ezt ugye új embernek is mondja a Szentírás, amikor az új ember létünket megtapasztal. És visszatérnék egy kicsit az elme szintjére, mivel hol történik a harc az emberben? Mondhatjuk, hogy a lelkemben történik, hogy most engedjek-e Istennek, keressem-e, hogy a lelkemben történik, hogy most kutatom, önvizsgálatot tartom, figyelek az Isten szavára, a lelkemben történik minden, de ilyen értelemben mondhatnám, hogy a lelkemben is, és az elmében is történik. És akkor így visszatérnék arra, hogy amiről indultunk, hogy az elme és Isten kapcsolata, mert ez volt az alapunk, amit próbáltam most kulcsképpen megadni, hogy induljunk el az elméből, mert látjuk most a folyamatokat, kijöttünk Krisztusban, elfogadhatjuk őt megváltónak, de ott maradunk, hogy na most akkor mit tegyünk, és mivel kell nekünk szembenézni. Ugye először is megnézhetjük az elmét, hogy az elmében rengeteg információ van, és folyamatosan dolgozik az elmény. Függetlenül, most így mondom magunktól, kicsit furcsa, mert önműködő, tehát nem úgy van, hogy reggel meg kell kapcsolni egy igazi gombot, hogy most az elmét működjön, és este meg megnyomjak a kettét, hanem amikor ugye alszunk, akkor természetes módon ki tudunk kapcsolni, és akkor az elme is egy nyugvó állapotba kerül, de az álomvilág is van, tehát a tudatosságunk egy mélyebb szintre kerül, a hétköznapi tudatosság vagy az elménk egy nyugvó pontra kerül. Tehát ha megnézzük, rengeteg gondolatunk volt már a mai nap folyamán is. Biztos, hogy végigutottak dolgok, automatikusan, amivel szoktunk foglalkozni. A gondolataink olyanok, mint az országok forgalma, tehát vannak utak bennünk, információs utak, és a gondolatok automatikusan jelentkeznek. Most hoztam néhány példát. Vannak olyan gondolatok, amiket mindig rátekerünk, tehát olyan értelemben mindig sokat foglalkozunk velük. Mindenki, ha megnézi a saját elméjét, akkor talál olyan témákat, amiben minden nap beletekerek pár kilométert, hogy ez most nekem most nagyon fontos, ezt meg kéne oldanom, ilyen tipikus megoldásra váró helyzetekkel kapcsolatos gondolatok, érzések, és ezekkel foglalkozunk. Aztán van, hogy így mondom, hogy teherautó típusú gondolat, az elme, hogy nagy terhek vannak ott, nagy megoldandó kérdések vannak ott, valami, amit szeretnénk. Én is súlyos gondok is lehetnek ott, illetve az élet nehézsége és bármi, amit úgymond cipelünk egy kicsit, az is az elmében megjelenik, mert ugye semmi nincs, most így mondom, semmi nincs, ami ne lenne tudatos. Az elmét átadták, amit nem tudunk felfogezni, az számunkra nincs. Így vagyunk lényegében Istennek, és abban a pillanatban, ahol Krisztus eljött, és elmondja, hogy van Isten, onnantól kezdve, hogy kicsoda az Isten, az elmék számára tudatossá vált. Ezért van az igehirdetés, hogy kérdezz, mondja, hogy az elme kapja az információt, és tudatosak legyenek az emberek róla. Amint ez nincs, akkor nem tudatos. Tehát aztán vannak olyan dolgaik, amikor szelektálunk, és az elme azt mondja, hogy már ezzel tudok foglalkozni, na ezzel nem tudok, és így mond a szemétre teszik. Ezt így mondta, így mondta, hogy a szemetes autó. Akkor jön, és tudod, hogy minden nap ezt most ki kell dobja, mert hát ez most előtt itt engem, és hogyha én ezt nem dobom ki, akkor vége, eltemet engem. Tehát vannak olyan üzemmódok, hogy az elme megtisztítja önmagát, és úgymond eljön ez a pillanat, amikor az elme azt mondja, hogy hát ezzel nem foglalkozom. És dobáljuk ki azokat a dolgokat, és megtisztulunk bizonyos helyzetektől, vagy amiket szoktunk, amit már lehet, hogy beletekertünk, sok mindenben látjuk, hogy nincsen neki, akkor eldobjuk, mert nem tudom, hogy vele mit tettem. Aztán az elménkben föltűnhetnek a vágyak, mert az elménk az a terület, ahova a lelkünk kilekíti a vágyainkat. És ha elkezdett tudatos lenni, nem is gondoltam, hogy erre vágyok. És egyszer csak most el kéne menni valahova egy kirándulásra, és spontán tudok kellünk, és egyszer csak jön. Előző nap nem is gondoltuk, hogy mit szeretnénk megtenni, vagy enni, vagy öltözni, bármi. És az elme azonnal közvetít felénk, hogy ez van, ez szeretnénk, ez jelent meg a belső lelki világot, és így kommunikálunk ugye önmagunkkal, és így van ugye a vágy teljesítő gondolatok, és mindennek megvan az elmében a maga tükröződése. Tehát mindennek az érzéseknek, az érzéseket is így fogadta. De mondjuk, hogy ezt a szívemben érzed, azt is az elmében keresztül tudatosodik bennem, hogy most fájdalom van bennem, hogy lelki. Tényleg, hogy érzem magamat, az nem kerül ki az elme határa. Tehát minden, ami történik, amikor így érzik, az elméken keresztül történik, és nyilvánul meg a hétköznapi tudatossági szinten. Ezért, amit elfelejtünk, vagy amit már nem tudunk észben tartani, az bizonyos fokig elfelejtődik, és nem vagyunk már róla, és nincs hatással rá. Ezért a felejtés egyrészt jó is, meg rossz is, mert ha fontos dolgokat felejtünk el, akkor hiányozni fog a felismerés is abból. Illetve, hogyha valamit el tudunk felejteni, ami már nagyon rossz volt, az nagyon jó lesz nekünk, mert nem fogja befolyásolni már az életünket is szabadon kell válni. Tehát akkor az ember lényegében az értelmén keresztül kell, hogy megélje az első pont, kell, hogy megélje mindent az életében, illetve vannak olyan bevillanások, amikor az értelmükön túl maga a léleknek a lélek dolgait kezdjük el tapasztalni, és ebbe is az elme segít nekünk, mert azt mondja nekünk, hogy na most ez a lelke. Ez is kell egy fontosság, hogy azt mondjam, ez most én. Ez most valami mélyebb dolog. Nem a szemetes autó, nem a teherautó, nem a piros sportautó, ami a vágyaiban teljesíti, hanem ezen túl egyszer csak bevillan egy nagyobb teljesség is. Az elmény rá, és az, hogy egy Isten. Vagy azt mondom, ez most az én lelkem. A saját lelkemtől is tapasztalhatok meg dolgokat, amire rácsodálkozhatok. Hogy ez valami több, mint ami eddig volt, nem csak a gondolatok, vágyak, félelmek. Ezért a világunk, hogyha jól élünk a saját életünknek, képeket, üzeneteket, tartalmakat hoz fel az elme, információt, tudást, ezzel jól tudunk élni, akkor az elménken keresztül egy erőt tapasztalunk meg, és hogyha valaki az elméjét, vagy így mondom, valaki az elméjén keresztül az érzésvilágát, tehát úgy az elméjén keresztül, most nem a rációt értelmez alatt, hanem ez olyan, mint egy vetítő vászló, amiben megjelenik minden. Aki az elméjét, ezt a vetítő vásznak jól látja az érzésvilágot, a vágyat, a félelmet, az akarati részén, és ezt az elmét viszont tudja tartani, akkor van az az állapot, amiről Pál apostol beszél, hogy vizsgáljátok meg, hogy mi az Istennek az akarata. És döntés helyzetet kerül. Mert különben mi történik? A vágyak, a képek, az elmém, amit hoz, ő befolyásol engem. Hát nagyobb erő, mondom, hát én nem tudom nem gondolni erre. Én nem tudom nem úgy érezni, ahogy érzem. Én nem tudok másképp cselekedni, mint ahogy eddig cselekedtem. Tehát akkor kidiktál nekem a saját elmém. Nem tudok másképp gondolkodni. Nem tudok másképp érezni. Nem tudok másképp cselekedni. Ez mind az elmében van. És miért nem tudod? Mert az elmém napi 24 órában ezt közvetíti felém, és erre mondom azt, hogy ez nagyobb nálam, mondja az ember. Mert alá vagyok vetve. Na most, amikor hitben járunk, akkor megtapasztaljuk azt, hogy az elménket lecsendesítjük az Istenbe. Így mondtam, kiüresítem az elmémet, imádság is erről szól, elcsendesedek az elmém képeit, és ezeket a belső világ dolgait szépen oda viszem Isten elé. És mi történik? Az elme hatalma és szuggesztiója, mert mindenki, most durván mondom, mindenki a saját elmények ad szuggesztióval. amire te gondolsz naponta ötször, tízszer, százszor, azt téged befolyásolni fog. Ha te azt nem udalod, hogy mire gondolsz, mi felé veted a tekintetedet, mi az, ami belső irányítva, elkezd téged irányítva. És mi leszel csak az életedben? Tanulja leszel annak, hogy mi történik benned, és nem tudsz vele mit kezdeni. Mert az megtörténik benned. Amikor az elme, és ezért van az, hogy elismerjük Istent, azt mondjuk Istennek, elmékből mondjuk, hogy te vagy az, hogy te vagy a mindenható. Mit mond akkor az elme nekem? Hogy van nálam is nagyobb. Akinek minden hatalom az ő kezében van, aki képes a gondolatokat, az érzéseket, a cselekvéseket is nagyon vezetni az impulzusokat. És ez a kiskorú ki, aki alá van vetve az elméjének, alá van vetve a gondolkodásának, érzésének, akarati tevékenységének, ez a kiskorú. Neki szüksége van valakire, aki segít neki, hogy bánjál ezekkel a dolgokkal, hogy nagyokat ne hibázzál, hogy ne tévedjél el. A nagykorú, mit értetjük meg, hogy miért törekszünk ugye a nagykorúságra? Az az elméjében életté válik, és az elméjét már jó értelemben tudja használni, és alá van vetve a Krisztusnak. De mi az elme? A minden, ami bennem történik, annak a kivetítő felülete. Ezért az elmémen keresztül jó értelemben eljutok a lelkemig, eljutok az érzelemvilágon tisztázásához, eljutottuk az akaratom megvizsgálásához, és eljutottuk a gondolataim forrásához, és az elmémen keresztül. Tehát nem az elmém gondolkodik, az elmém az csak egy eszköz nekem, amelyen keresztül aztán a gondolatokat is át tudom írni. És itt jön a következő, hogy amire eddig azt mondtam, hogy ez lehetetlen, az miért? Miért volt így? Mert az elme régében nem tehetek más, mint azt, amit beletápláltak külső hatások bármi, azt visszatükrözte. Ez olyan, mint a tükörnek a tehetetlensége. Amit mutatok a tükör nem tud más mutatni. Nem tud más mutatni, mint amit elég leszek. Ugyanígy az elme is nem tud más mutatni, mint ami benned van. Nem tudja azt mondani a tükör, nektek most akkor más szeretnék neked mutatni, valami sokkal szebb. Hát amit belenézek, mint egy víztükörbe, vagy bármi, az kell, hogy mutassa. Ez egy törvény. Az elme ugyanígy azt mutatja nekünk, ami van bennünk. Nem tud más mutatni. De ha az elme látja az Isten, akkor sem tud más mutatni, nem? Csak azt tudja mutatni, ami van, ami az igazság. És akkor válik az elme egyre tisztultabb formájában az isteni igazságnak a közvetítőjét. És ez egyszerű működési mód. Azért kell megérteni, mert minden így működik a világunkban. De hogyha ezt jól látjuk, akkor nem húzzuk magunkra az elme képét. Tehát, hogyha az elmék azt ütözi, hogy most ilyenek vagyunk, akkor nem mondjuk azt, hogy ez vagyok én. Hanem azt mondom, hogy ez a pillanatnyálatban, hogy most az elmék visszatütöz, ez van benne. De ezzel nem mondom ki magamról, hogy én most ez is ez az ember vagyok, ilyen vagyok, vagy a másik emberről, csak helyesen látom ezt a képet. És akkor jön ugye az isteni segítség, amikor azt mondja, hogy te az elméden jól használva, ha velem vagy, és a teremtésbe belépünk a Krisztusi értelemben, akkor az elmé figyelmeztet, megmutatja, hogy mi van, és utána pedig hitáltal, ugye kívánatunk, kérhetünk az Istentől, és jó képeket, hogy mondjam, jó vágyakat tudunk felhelyezni az elmébe, és amikor ezt belehelyezzük egy imádságba, egy kérdésbe, egy áldásmondásba, azt az elme úgy tudja megteremteni a számunkra valóságképpen, hogy a külső világban is megjelenik. Tehát például, hogy feltalálom, amikor egy gondolat, egy kép megjelenik, akkor a lelkében, vagy az elméjében azt kivető, és utána annak a megvalósítását is megérti, és aztán képes belőle megvalósítani akár anyagi dolgokat, vagy szellemi-lelki információkat le tud hozni, és tanítást tud adni. És abban a pillanatban megjelenik az a valóság. És már meg is van. Tehát nem lehetett megkerülni az elmét. Ott kellett lennie az elmének ebben a munkában. Ezért mondja Pál apostol, értsétek meg, milyen Isten akaratát. Számotokra vonatkozóan, meg az egész, és ha megértettétek, ez az isteni akarat, ez segítségünkre, mindenképpen segítségünkre siet. megkárosztató ilyen, tehát nem azt jelenti, ez a szabadságunkat is jelenti, hogy a dolgok és az események között nekünk van szabad terünk, hogy kiválasztjuk azokat a dolgokat, amelyeket mi tényleg szeretnénk, Isten is segít abban, mi az, ami a te javadat szolgálja, és a teremtés folyamatában, a saját életed teremtésének folyamatában tudatosan tudsz részt venni. Egyébként fordítva történik, az elme, mivel visszatükrözi azt, ami benne van, én sodródom a saját képeim, vágyaim, gondolataim tüzében, és mindig az lesz, ami ebben a spontán folyamatban kiskorúság ez, amikor fordítva élem meg az életemet, hogy állandóan történnek ezek a dolgok, de én nem tudok ebbe beleszólni. Úgymond megélője, elszenvedője vagyok annak, hogy mi van benne. A Krisztusi ember elkezdi, most jó értelemben mondva ezt a folyamatot, az Isten tudatossággal összekapcsolva, úgy változtatni, hogy a harmónia, a szeretet így jön, hogy olyan teremtéseket magának is és másoknak is olyat hozzon létre, amivel az isteni akaratot végül is tükrözi. Tehát ahogy rend van a világban, az Isten tudatosság egy apró kis sejtől kezdve, a nagyobb szervezet, hogy mindegyiket összehangolva, alkotja meg, és még egy sejtnek is van tudatosság, ez már ugye bizonyított tény, egy sejtnek is van tudatossága, és az egész testnek is, és ezek így épülnek, és nagyon jó ez a kép, hogy a testben mindenkinek megvan a maga tudatossága, különállóan, és megvan az egész testnek a tudatossága. Minden tudatosságban épül föl, minden az elmén, hogy így nézzük az elmének egyfajta megnyilvánulásán keresztül, és az Isten igéje is, maga a tudatosságnak egy megjelenési formája. Tehát ha most Isten nem lenne tudatos, nem mostani pillanatban erről a világból, amiben most élünk, és a bennünk, és rólunk nem lenne tudatos, egy pillanat alatt minden élet megszűnne. Mert ő tartja fönn, most így mondom, azt az órajelet, amivel mi indulunk, és ahogy élünk ebben a világban. És azt minden nap elindítja és fönntartja, és ezért tudunk mi gondolkodni, érezni, és minden feltétel biztosítani. Tehát akkor az elme az az eszközünk, amivel úgymond ezt a játékteret először is elkezdjük felfedezni kiciben, megérteni, és elkezdjük a magunk kis teremtését a saját életünkben. Ez először Krisztus megismerése az elmében, aztán ugye az imádata, hogy le tudunk borulni, és ahogy Krisztust imádjuk, rákapcsolódunk azonnal az Isten tudatosságra. Mert az Isten tudatosságból származott Krisztus. Ezért mondjuk, hogy nem született Krisztus, hanem teremtetett az Atya által, ő vele egyenlő. Az ő tudatosságának az egyértelmű megnyilvánulása. És ezért mi rá tudunk csatlakozni erre a közvetett útra. Ezért, aki Krisztusban van, miért új teremtés? Azonnal a teremtésnek egy új fokozata, ami most elkezdődik, abba kapcsolódik benne. Ezért a Krisztusban újból érzelmek születnek, akarat is változik, minden elkezd egészen másképp működni, vagy olyan értelemben másképp, hogy érezzük az isteni erőnek a segítségét. És összekapcsolódunk a magasabb szintű ismeretekkel, és ahogy tisztul az elmény, végfeltételünk az egészséges élethez, és egyre inkább növekszik. Mert ahogy tisztul az ember elméje, és ezáltal a hatalma is, hogy mondjam, az ereje is elkezd nőni, tisztulnak a gondolataim. Tehát soha nem a gondolat vezet. Isten vezet, és Isten a gondolatot. Mindig. Tehát nem az érzelem vezeti az ember, nem a gondolat vezeti az ember, hanem az emberben van érzelem és gondolat, és ameddig kiskorodik, azt tapasztalja, hogy azt mondja, hogy ez én vagyok, nem gondolok valamit, hogy érzem. Egy idő után rájön, mert megváltoztat meg a bezőn, ha már nem ezt mondom, akkor mi van? Akkor azt te voltál, vagy nem? Meg hónap után mit fogsz gondolni, és mit fogsz ez megint más, ezt akkor most mikor volt az? Veled összhangban, azt csak abban a pillanatban mutatta meg, hogy mi van. Tehát az elme tisztítása a Krisztusban, ugye változzatok meg a ti elméteknek, mert életet Isten akar. Az elmének meg kell újulnia minden nap, és folyamatosan az életünkben. Ezt tanították lényegében a proféták is. Mert ha ez nem történik meg, ha így a belső vezérlés nem változik meg az életünkben, akkor igazából az Isten hív, meg az Istennel való kapcsolatunk külső dolog a tükör. Így mondja, mindig csak azt tudja megmutatni nekünk, ami bennünk van. Az Isten pedig, ha nincs bennünk ilyen értelemben, az isteni tudatosság is kívül van, és a tükör csak azt tudja mutatni, hogy valahol van egy Isten. Tehát tőlem távolabb, és nem tudok a teremtési folyamatba belülről belépni. Ez így mondja Pál apostol, a tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre fogunk látni. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Tükör által homályosan látunk ez az ember. Tükör által homályosan van a dolgok, amiket értünk, nem látunk már, tudunk róla, de ezek tükör általi felfogott dolgok, és majd egyszer, amikor belépünk, akkor úgy fogjuk ismerni, ahogy az Isten minket ismer. Olyan tisztasággal fogjuk majd megismerni őt is, mint az Isten bennünket megismer. Ezért Istennek nincsenek korlátai. Ugye ez mondjuk, hogy minden tudó, mindenki ismer, ismert a lelket, Krisztus is ráhelyezett, ami van az emberben. Mert az elméjét nekünk már nem volt korlátozva, és nem volt elválasztva. Most a krisztusi ember bizonyos tekintetben, nem is ilyen minőségben, mint Krisztus, de majdhogy nem. Olyan minőségbe kerül önmagában, hogy nem korlátozva látja a saját lelki világát, egyre jobban teljesebben látja. Illetve a másik emberrel is ilyen kapcsolatban tud kerülni, hogy tisztában látja őt. Az elméjén keresztül. Miért? Mert az elméjén keresztül fogja értelmezni. Tisztább értelemmel fogom látni a másik embert is, a helyzetet is. Az önismeret is ugyanígy. A lelkem tudatossága ha nő, mikor, ha tisztább lesz az elmé. Nem tud másképpen növekedni a lelkem tudatossága, mert hogyha nem tudom az elmémet bevonni ebbe a folyamatban, akkor a tükör nem fog helyesen működni. A tükör mindig használnom kell, mert ebben a világban tükör által homályosan látunk. Tükör nélkül nincsen semmi, amit tapasztalhatunk. A tükröt pedig a legtisztábban kell tartani, ezt a végén elvethetjük ezt a tükröt, mikor színről színre látunk, akkor nem az elménken keresztül fogjuk fel az Isten, hanem színről színre látásba kerül. És úgy fogjuk fel az Istennek a dolgait a földi világban mindenki. Lehet lélek elme szinten kell, hogy felfogja és értelmezze az Isten dolgait. Tehát ez az egyszerű titka annak, hogy az ember aztán ezt felismerve boldogan elkezdi az elméjét oda ajándékozni Istennek, oda ajándékozni ezen keresztül ugye a szívét és a lelkét is, és figyelni erre a folyamatra, hogy most ilyen értelemben önmagunkat, mert az elme és a lélek kapcsolat az egymástól oda-visszaható folyamat. Tehát engem befolyásol az elmém, hogy a lelkém hogy érezze magát. Aztán a lelkem is befolyásolja az elmémet, hogy milyen dolgokat adok az elmém. Ha ezt nem értjük, akkor egy ördögi kör alakulhat ki, hogy én a lelkemből az elmémnek adtam bizonyos információkat, az elmém pedig ezt elkezdi visszatükrözni, és nem értem, hogy miért vagyok én itt magammal. Egy csomó információt adtam én, mint élek az elmémnek, hogy ez vagyok én. Kimondtam magamról, nem tudom, hogy így értem, hogy tükör visszatükrözni. Nem értem, hogy én tartok én. Mert ebben az önműködő folyamatban veszek részt. De amikor Isten odaállítom az lelkem és az elmém közé, és Istennel megtisztítom az elmémet és a lelkemet is, mind a kettőt harmonizálom, akkor elkezd jól működni, egyre jobban működni a lelkem, elkezd egyre jobban működni az elmém, és akkor egyre tisztább képet kapok, meg mindig tükör által homályosan, de elkezdek fejlődni. És így megérthetem az Isten akaratát. Hát mi az Isten akarata? Minden ember eljusson az ő ismeretére, felnőtt valóságra, az elme és a lélek jól működjön, és ezáltal az akarat, az érzelemvilág, a gondolatvilág kiegyensúlyozódjon, harmonizálódjon, és akkor eljön a békesség. Amikor az ember harmonikus a lelke az elméjében, akkor megtapasztalja a békét a lelkében. Úgyhogy békesség van bennem. Miért? Mert az elmém nem háborog. Nem mondja, hogy így vagy úgy, nincsen bennem megkasolnom sem. A lelkemmel pedig összhangra kerültem. És akkor az Isten is megjelenik az életemben, mint pozitív erő. De az elmém zavarodott, a lelkem is zavarodott, és kiáltott Istenhez, nagyon jó, Isten tud segíteni, de zavarodott elmem, és egy háborgó lélekben, hogy felfogjuk ez az egyensúly, és nem tud végeredményben pozitív hatást kifejteni. Vagy nehezebben tudja kifejteni a hatását. Ezért mondja Jézus, hogy vegyetek szemlélet, hogy legyen meg bennetek az Isten léleknek, tudatosságnak, értelemnek a szintája. És azt kezdje el tisztítani a szíveteket, az elméteket, és egyre magasabb szintű tapasztalatokat tapasztalat alapján értsétek meg, hogy mi az Isten akarata, vagyis az elme elkezdi visszatükrözni az Isteni tudást. Mi történik ekkor? A beidegződések, a megszokások, a mentális nehézségek, a zavaró érzelmek, az elmének a különböző képei egyszerűen letisztulnak, és abban nyugodt az elme. Tehát azt érzi az ember, hogy nem napi 24-ben ömlik bele valami valahonnan, hanem elkezd képes például arra, hogy valami nyugodtság, egy nyugalom, nem egy zaklatott elmével él. És akkor az Isten bebizonyítja neki, mert ezáltal fogjuk belül, ezáltal látjuk, mindenki, aki hisz Istenben, valamilyen tapasztalat alapján fogja mondani az Isten bal számára. Azt az elméjében tapasztalta meg, és az életében. És amikor egy tiszta elmém van, tiszta lelkem van, és tapasztalhatom a lelkemet, az önismeretemben is elkezdek növekedni, akkor ez számomra elveszi Isten bizonyítja. Minden profétálás, minden tudás és minden ismeret az ember lelki fejlődése miatt van, és az Isten megismerése miatt. Ez a világ is, ha így nézzük, egy szint, mondjuk egy szintér, egy tér arra, hogy az ember fejlődjön, illetve minden élőlény a világban. Tehát ha megnézzük minden az ember, minden a tudatosság fejlődésére, a lélek tudatosságának önmaga megismeréséért van, tökéletesedés miatt van. Hogy minden harmóniába tudjon mozdulni, és látszott, hogy tűnik, hogy az ember az, aki nem harmonikus a természetben, az ember az, aki szenved attól, hogy most érti, az ember az, aki szembeáll önmagával, mert a természetben minden a maga rendje szerint végzi a dolgát. Az ember az, aki nem találja helyét. Miért? Mert ő egy nagyobb dolgot kapott. Neki először saját magát kell megfordítania, az Istenivel összekapcsolnia, és utána az Isten teremtésnek a részessévé kell várnia. És ez a mi, hát nem kis feladatunk. És ha ezt megértjük, akkor megértjük, hogy miért vagyunk ilyen pozíciók, vagy néha tényleg úgy tűnik, hogy teremtés kulcsai vagyunk, illetve összezavarolja a lelkét a bizonyos értelemben. Mert az elme hatásai és az egész lelki működését kellene összhangba hozni, és ez igen nagy feladat. Ezért egy emberi élet, hogy így nézzük, erre lehetőség, az emberi kapcsolatok is, hogy ezen keresztül mindezt megvalósíthassunk, és megéljük. Ezért adott az ember mellé egy másik embert az Isten, hogy ebben a folyamatban ő is tükör legyen, ő is visszajelez nekem, meg én is visszajelzek neki, mert kell az, hogy ezáltal éljük el a magasabb megismerést. Tehát így eszköz nekünk Krisztus, hogy mi ebben a belső teremtési folyamatban részt tudunk venni. Ez jelenti tehát számunkra a Krisztus teste. Így most már talán jobban értjük, hogy miért fontos nekünk Krisztus teste, hogy csatlakozzunk vele, illetve az, hogy így növekedjünk és építünk fel, mindent a saját adottságok szerint. Hitnek és az Isten fiának a megismerésében. Tehát innentől kezdve már aki, nem egy olyan folyamat, hogy elválik, hogy higgyük, higgyen valaki valamire, mert ez így értelmetlen dolog, hanem aki a Krisztusban az értelem által már a megismert Istenről van szó, abban hiszünk. Tehát itt már a hit lényegében nem valamilyen dolognak az elkívéséről van szó, hanem arról van szó, hogy az értelmemmel látottam azt, hogy hogy történik a teremtés. Az én életemben is, és a másik életemben is ugyanúgy kell történnie. Nincsen különbség. És aki ez az az eszközömből, a látogatlanból előhozom a láthatót. Ez a hit. Vagyis szól és lesz. Ezt így is mondhatnám, ez volt a hit. Isten hitte, Isten tudta, hogy úgy lesz, és megvalósította. Ez maga a hit. Folyamatban. Na és amikor valaki így tud hinni az életében, hogy ezeket a folyamatokat meg tudja élni, azért hisz, mert ő gondolja, helyesen az értelmében, helyesen látja, Isten is fel van, mert vele valami értelem, mindenkire fel van, és lesz. Ez lesz neki a hit. Semmi más, tehát nem hisz úgymond dolgokban, vagy igazságokban, nem ez a lényeg, hanem amikor belépett az igazság természetébe, mi az igazság? Ahogy gondolod, úgy lesz. És durván mondom, a lelki igazságok így nyilvánulnak meg. Ez a hitnek a természete. Ezért mondja, hogy aki nem hisz, az vétkezik. Hát ebből a folyamatból vagy rosszul hisz, nem hisz, így mondanak rosszul hisz, rosszul gyakorolja a hitét, akkor azzal vétkezni fog. Ami nincs hitből, vagy nincs ebből a teremtési folyamatból helyesen fölépítve, az természetes módon vétkezik, mert rossz a gondolat, rossz az érzés, rossz a cselekedet, és természetesen fogad belőle a vízharmonia. De aki hisz, és így ezt a teremtési folyamatot megérte az életében, minden nap ezt csinálom. Az értelmem van a lelkem, tükrözi nekem, és megteremtem minden nap a saját valóságomat. A két pozíciót, hogy ezt Istennel elkezdem harmonizálni, akkor automatikus módon elkezd minden az a dolog, nekem dolgozni pozitív értelemben, és így van Istennek minden igazsága, amiénk, és megteremtődik bennünk a szeretet, a józanság, mindezek a tulajdonságok, mert abban a pillanatban, amikor ezt látom, és magamra vonatkoztatom, tudom, hogy ez igaz. Ellenem mond az értelmem először, és azt mondja, hogy ez nem igaz, mert te nem ilyen vagy. De ez csak azért, mert az eddigi tapasztalataim mást igazoltak vissza. De én már nem abban hiszem, hogy ami múlt, az így is kell lenni, hanem abban hiszek, hogy ami most történik, az újra teremtődik az Istenben, és ez az az isteni akarat, amely a mi javunkra munkálkodik. Ezért az életképzeletünk, mint Krisztus, Istennel leszünk, és az Isten lelkének vezetésében bejárjuk azokat a kis területeket az életünkben, amelyek éppen most az elme és a lélek kapcsolatából előttünk vannak, és azokat beszéljük meg az Istennel, és ott kezdjük el teremteni azokat a dolgokat, amelyeket Isten indít. Ez az Isten akarat, hogy te szól, cselekel, és így, ahogy vezetnek őket. Ezt kívánok. Ennyi édesetlen kérjük, hogy tárnak a szívünket és a lelkünket ilyen hittel, rád figyeléssel, hogy látassuk azt, hogy a teremtések bennünk történik minden nap. Hogy a mi elmi szívünk és gondolatainkban is lelkünk és egész való érzelemvilágunk, rá van fűzve a te akaratodra, a te hatalmadra és erődre. Az, hogy kisfalúságból kinőve most már megtapasztalhassuk azt, hogy te Krisztusban járunk, akkor az elménk isteni teremtő funkcióit tudjuk aktivizálni, és megérthetjük azt, hogy mi a teremtésben nem alávetve vagyunk, a gondolatoknak, az érzelmeknek és különböző erőknek, hanem mindezekben az Istenben uralkodunk ezeken és ezek felett. Köszönjük azt, hogy ezt az isteni minőségünket megértve végignézhetjük, átgondolhatjuk, átimádkozhatjuk életünket. És köszönjük, hogy tőle kapunk majd segítséget, és amiben kevés a mi erőnk, kevés a mi akaratunk, a mi látásunk, azt rád bízunk, a te teremtő erődet kérjük, hogy segítsen nekünk. Így kérjük, hogy az elménk, a szívünk és a lelkünk helyesen tudjon ebben a folyamatban haladni, fejlődni, és egymásnak segítő legyünk ebben, hogy ne akadályozódjuk. Isten lelke munkálkodjon tehát szívünkben, és áldja meg a mi életünket. Most pedig mondjuk el csendben Először Jézus tartalmú imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, és a földön is. Minden napi kenyerünket ad meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. S ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, a dicsőség. Foglaljon helyet a gyülekezet. Hirdetem az adakozás jókedvű adakozott szeretésre kárja az Isten. Szeretném hirdetni, hogy most már templomi Isten tiszteleteim is vannak, mert valaki megkérdezte tőlem, hogy nem volt egyértelmű, nem mondtam ki, ami a közvetítés kérdezett lehető ide a templomban, és természetesen maszk használatával, védőtávolsággal, de működnek az Isten tiszteletek, úgyhogy várjuk a testvéreket ide a templomba is Isten tiszteletre. Hirdetem, hogy ugye most Trianon emlékévünk is van, és ezért Bada Zoltán történész testvérünk fog nekünk jövő alkalommal, jövő héten vasárnap egy rövid összefoglalót tartani a témában, hogy ezzel is mi is tudatosabbak legyünk, egyrészt mi történt a magyarságban a múltban, most ezt hogy kapcsolódunk és hogy dolgozzuk ezt föl. Ezért szeretettel kérdettem, hogy jövő alkalommal Bada Zoltán közöttük el, hogy nagyon örülünk ennek a lehetőségnek is, annak, hogy ő ezt felajánlotta nekünk. Ezzel fog gazdagodni a következő Isten tiszteletünk. Csütörtökön bibliaórákban este 6 órakor. Isten áldását kívánom és kérem a gyülekezet életének, és gondoljuk el ezeket, hogy ilyen értelemben a könnyebb, hogy a mai Isten tiszteletünk is szól, mi az, ami mindig bennünket ezzel kapcsolatban, és így ismerni a életünk dolgait, és keresik az akaratának megnyilvánulását. Most pedig akkor énekeljük a 276. dicséretünket, majd utána pedig a nyitott, és a végén pedig áldás lesz a gyülekezet. A 276. dicséretünk így kezdődik egyedül élményen, Úristen. Thank you.